Richmondban, Virginiában született, és azon az ültetvényen nőtt fel, amely még az ő nagyapjáé volt, a James folyónál. A vidéknek valóságos történelme van. És hirtelen elhallgatott, mert rájött, hogy Zio Arizzo csak bólogat, és bátorítólag hümmög, de egy szavát sem érti. Édesanyja is született ebben az országban? Kérdezte Arizzo, mihelyt Victoria elhallgatott. Igen. Ebben az országban, mondta most már lassan, tagoltam Victoria. Lendélen, és mosolygott, élénken bólogatott, hogy ezzel is érthetővé tegye a szavait, ami szemmel láthatólag tetszett az öreg olasznak. Va bene, mondta boldogan. Jó ország. Aztán, mint aki az udvariasságnak ezzel eleget tett, az ebéd felé fordította egész figyelmét. Mrs. Caravaggi hatalmas adag raviolival szolgált minden vendégnek, figyelemre sem méltatva a lánya tiltakozását. Basta, mamma, basta! Siránkozott Mária, aztán Victoriához fordult. Ez a ravioli itthon készült, és a szósz is. Olyan finom, hogy senki nem tud ellenállni neki, de tönkre teszi az ember alakját. Újra tiltakozott olaszul, de Mrs. Caravaggi csak mosolygott, és csak mérte ki az óriási adagokat, amelynek egyike Victoria elé került. Victoria óvatosan vett a szószból, és meg is bánta, hogy nem vett többet. Ez a hálaadásnapi trakta egészen más volt, mint amit Victoria ismert, de a pasta valóban nagyon ízlett, és mire észbe kapott, a tányérja üres volt. Mrs. Caravaggi láthatólag örült, és növekvő lelkesedéssel nézte ezt az idegen lányt a házában, bár semmiféle erőfeszítés nem tett annak érdekében, hogy beszéljen vele. Az öregek valamennyien olaszul és nagy hévvel beszéltek, míg Carlo és Pietro csak akkor kapcsolódtak be a társalgásba, ha hozzájuk került a szó. Tökéletes könnyedséggel váltottak át angolra, ha Máriához, Fernandához, vagy éppen Victoriához szóltak, aki eleinte elég szótlan volt, de hogy múlt az idő, egyre jobban felengedett. Victoria csodálatosnak találta, hogy ezek a csinos, fiatal emberek, akiket bárki törzsgyökeres amerikainak vélhetett volna, képesek egyik nyelvből a másikra váltani, és pillanatnyi fennakadás nélkül ide-oda lendülni a két mélységesen különböző kultúra között. Annak ellenére, hogy Pietro gyakran ugratta Arizzo bácsit, a Caravaggi gyerekek nagy tisztelettel és szeretettel bántak az öregekkel. Az, hogy Mrs. Caravaggi meglehetősen tanulatlan volt, még jobban kiemelte a két fiú egyetemi szintű műveltségét. Victoria az elkapott szavakból kikövetkeztette, hogy Mária kereskedelmi iskolai végzettségével titkárnő, a férjének pedig jól menő csemege üzlete van. Olasz csemegéket árul, amelyek a Watertoni kerületnek ebben a részében nagyon kedveltek. Jómódúak voltak, nem fitoktatták a gazdagságukat. Noha a szülők generációja jó szerint analfabéta volt, ez egyáltalán nem zavarta a gyerekekkel való kapcsolatukat, akik szerencsésebb helyzetükben sokkal többre vitték. Victoria mindezt rendkívül figyelemre méltónak és meghatónak találta. Egészen más megvilágításban látta Pietrót, és tetszett neki, amit látott. Pietro segített az anyjának elmosogatni a tányérokat, és ő hozta be a hatalmas pulykát. Maria a gyerekekbe igyekezett belediktálni a raviolit. Carlo bort töltött, és valami olasz badarságot harsogott vihogó bácsikájának. Victoria úgy érezte magát, mint akit egy ciklon közepébe raktak, annak ellenére kiválóan szórakozott. Ebből az olasz egyvelekből egyszer-egyszer megütötte a fülét néhány kifejezés, amit az angolból vettek át. Tudta, hogy Pietro miért csóválja a fejét, és miért piruel, amikor Zia Peppina a lány barátnőjéről faggatta, és megértette a kukucska holdat, amelyről Giorgio, Mária kisfia beszélt. A társalgás nagy része azonban úgy áradt körülötte, hogy egy szót sem értett belőle. Úgy érezte, mintha egy lakatlan szigetre lökte volna ki kényszerű némasága. Ez azonban távolról sem volt hajótörött érzés, hiszen bőven ellátták ennivalóval, és Victoria jobb meggyőződése ellenére csak evett, evett, mint a többiek. A vinót azonban alig kóstolta meg. Bármennyire igyekezett is, képtelen volt még színlelni is, hogy ízlik neki ez a savanyú ital. Carlo kijelentette, hogy soha nem lesz belőle jó olasz asszony, és megjátszotta, hogy kénytelen lesz lemondani Victoriáról. Minden nagyon vidám volt és nagyon zavaros, és meglehetősen zavarba hozta Viktóriát, aki makacsul igyekezett beilleszkedni a társaságba. Édességnek gyümölcs volt, Viktória kapott egy körtét és egy konyhakést. Zio Arizzo pedig megmutatta, hogyan kell a hámozatlan körtét késsel enni. Hirtelen észrevette, hogy Mrs. Caravacci elismerően mosolygott az asztal másik végén, Pietro pedig hozzáhajolt. Nagy sikered van a mamánál, mondta. Szereti, ha a vendégei jó ízűen esznek. Viktória önkéntelenül elnevette magát. Igazán kitűnő vacsora volt. Ne mondd meg édesanyádnak, hogy egy hétig kell majd koplannom, hogy ismét súlyomnál legyek. Nekem is, mondta sietve Fernanda, mintha magára akarta volna terelni Pietro figyelmét. Anyád főztje után mindig fogyok urát kell tartanom. Jó lehet ilyen természetes, fesztelen módon élni a családdal, gondolta Viktória egy parányi irítséggel. Ránézett az olasz lányra, és találgatta, hogy valóban unokatestvére Pietrónak, vagy Zia Peppina csak amolyan tiszteletbeli nagynéni, mint Larry Morban Betty néni, vagy Pat, Viki barátnői. A saját otthona olyan távolinak tűnt ebben a pillanatban, hogy el sem tudta képzelni a nagyszüleit, nem is szólva Vikiről. Vajon mit szólnának hozzá, ha most látnák? Biztosan meg lennének döbbenve, hogy itt lézenk Pietro családjának a perifériáján. De Viktória ezt nagy kiváltságnak érezte, jól lehet, a jövő még bizonytalannak tűnt előtte. Segített Máriának és Fernandának leszedni az asztalt, Mrs. Caravacci viszont nem engedte, hogy Carlo és Pietro mosogassanak. Majd Zia Peppinával elmosogatunk, és közben pletykálunk. Fogjad a kumáret, és kedvesen komasszonynak titulált Peppina kezébe nyomta a törlőt. Én mosogatok, te törölgetsz. Maria a két gyerekkel eltűnt az emeleten, hogy lefektesse őket. A férje már szedelőzködött, indult vissza a boltba, és Carla rábeszélte Fernandát egy sakkpartira. Arizzo bácsi elbóbiskolt a székben, és Viktória úgy érezte, itt az ideje, hogy ő is távozzon. Nagyon kedvesek voltatok, hogy elhoztatok, mondta komolyan Pietrónak, és nem éreztette, hogy Pietro kezdetben határozottan vonakodott ettől. Oda megyek az édesanyjához, és megköszönöm neki, aztán észrevétlenül eltűnök. Észrevétlenül eltűnni? Ebben a viharban? Szó sem lehet róla! Kiáltott Pietro ugyanolyan eréllyel, ahogy a múzeumban elvonszolta őt Chrissy elől. Várd meg, amíg letörlöm a szélvédőt és az ablakokat, aztán visszaviszlek az iskolába. Fél órával később Viktória úgy ült a vihartól körülvett kiskocsiban, mint egy acél- és üvegdobozban, és ahakan suhant az örvénylő, fehér mindenségen át. Kétségtelen, hogy korai hóvihar tört ki. A főútvonalon autók és teherautók végeláthatatlan sora döcögött, a legtöbb kocsira még hóláncot sem szereltek fel, mert Massachusetts államban december előtt ritka az igazi hóvihar. A rossz látási viszonyok miatt Pietro csak a vezetésre figyelt, de Viktóriát nem zavarta ez a csend. Jól lakott és kissé álmos volt, de ugyanakkor izgatottan leste azt a hófutta világot, amely ismeretlen volt a számára. Csodálatos nap volt, mormolta elismerően. Csupa új élmény. Először a családod, és most ez az út. Pietro, remélem, neked nem volt nagyon kellemetlen. Hogy kellemetlen? Kérdezte Pietro. Nézd, tudom, hogy a bátyádnak nem lett volna szabad kierőszakolni, hogy te kényes helyzetbe kerüljél. De én minden egyes percet nagyon élveztem. Minden egyes percet, kivéve, tette hozzá őszintén, kivéve, amikor mindenki olaszul hadart. Akkor egyszerűen elveszettnek éreztem magam. Állatiklasz voltál, morogta Pietro, előre meredve a párával lépett szélvédőn át. Kevés lány vállalta volna ezt a helyzetet, és kevesen tudták volna így végigcsinálni. Viktória nagyon csendesen ült. Egy újabb bók, ismét egy őszinte bók. Az izgalom elborította, és önkéntelenül is megremegett. Nem számít, hogy múlt szombaton milyen félszeg volt, ma úgy látszik, tisztességesen viselkedett. És hirtelen felébred benne a hála. Hálásan gondolt a déli nevelése, a társaságbeli könnyedségre, amit belevertek, és amely olyan volt, mint egy lökésgátló, és lehet